Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, egy nagyon izgalmas helyszínről jelentkezünk, a Kisceli Múzeumból. Nem először ebben a kombinációban Szigeti Szilvi textiltervezővel, illetve Radnóti Tamás belső építésszel fogok beszélgetni, mégpedig a Határtalan Design című kiállításról, aminek ez hanyadik kiadása, Szilvi?
Ez a 21. Határtalan Design, úgyhogy...
Hihetetlenek vagytok.
És őrültek. Őrültek.
Elképesztő, ugye a helyszín mint mindig fantasztikus háttered ad ezeknek a nagyon-nagyon érdekes, izgalmas munkáknak. Ezen alkalommal most 10 különböző témakörre osztottátok a kiállítást. Most itt a legesleg elején vagyunk, a textilek között, ami egy projekt, és zenével kapcsoltátok össze a textilt. Mesélj erről, Szilvi.
Ez a Centrifuga projekt, és 20 textil művész vett benne részt, és 9 kortárs zeneszerző, és az úgy született, hogy mi rendszeresen kiállítunk a Fuga Budapesti Építészeti Központba, és az Átlátszó Hangfesztivál szokott zajlani általában januárban, amikor a mi kiállításunk van, és olyan kulisszaként nagyon szépen ott egymás mellett voltunk, és aztán jó barátok lettünk. Hosszú történet ez, de az a lényeg, hogy az idei Fuga kiállításban úgy reflektáltunk kortárs zeneszerzők műveire, ahogy ők a zenét alkották. Tehát magyarul egyik hangról ugrott a másik hangra egy-egy teljesen szabadon komponált zenei darab, és mikor én ezt meghallottam, hogy ez ilyen izgalmas lesz, akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor nem kulissza leszünk, hanem összehajtunk egy papírt, 20 különböző felületre, azonos moduló felületre. Mint gyerekkorunkban pöttyöket rajzolunk a hajtások mentén, és mindenki válasszon magának zeneszerzőt. És ez megtörtént, és a pöttyök között, tehát amik asszociálnak nyilván a kottára, kottaképre, mindenkinek kellett egy műre reagálni. Tehát nekünk is meglepetés volt, hogy mi fog születni. Ugyanúgy, mint ahogy a zenészeknek is meglepetés volt ez a koncert.
Halljuk is közben az akkordokat.
Igen, mert ezt a Fugába felvettük, ezt a koncertet, már tudtuk, hogy itt lesz a Kiscellben a kiállítás következő fázisa, és hogy milyen izgalmas lesz ebbe a gyönyörű apszisban ezt a zenefolyamot, vagy vizuális folyamot egybe látni, és hát ez tényleg egy lenyűgöző élmény mindenkinek, mert hogy a zenéket meg is lehet hallgatni. Kertész Krisztián, egy kitűnő fizikus, aki egyébként Átlátszó Hangos, ő szerkesztett egy nagyszerű programot. Tehát, hogyha valaki bejön, és identifikálni akarja a textileket a zenével, akkor ezt nagyon egyszerűen megteheti, mert van egy LCD monitor, és kapcsolgathat.
Hát most megint, amit mindig ígérünk a gyűjtő hallgatóinak, hűséges hallgatóinak, vagy azoknak, akik csak most először hallgatják, hogy mutatunk képeket, és ezúttal ez tényleg nagyon fontos, mert hogy annyira impozáns ez a tér, és annyira lenyűgözek benne ezek gyakorlatilag kortárs képzőművészeti alkotások, nem is textil gyakorlatilag, vagy hát nagyon elmosódik a határ a kettő között, úgy érzem. És akkor itt ugyanebben a teremben látunk ékszereket.
Igen, most már ez 2004 óta mindig vannak kortárs ékszertervezők a kiállításon, és ez egyre nagyobb lesz ez a, mindig úgy mondom, hogy hólabda effektus, mert egyre jelentősebbek és egyre izgalmasabb válogatás mentén tudjuk vezetni a látogatókat, mint ahogy itt is azt látjuk, hogy összesen 8 vitrin van. A 8 vitrinben átlagban 6-7 művésznek a munkája látszik, tehát azt gondolom, hogy elég sűrű. Viszont idén az a furcsa helyzet állt elő, hogy nem tudtam azt a tematikai egységet tartani, hogy akkor most nézzük a minimalistákat, nézzük az organikusokat, nézzük a nem tudom milyen kifejezéseket használjak, hanem oka van annak, hogy miért ezek kerültek egy vitrínbe. És itt az első vitrínben egy nemzetközi válogatást láthat a ide látogató, amiben hát azért elég komoly nevek is vannak. Most nem fogom nyilván az 54-et felsorolni, de a Jack Kennigan-mel indul az egész dolog. Aztán itt kiemelném még Carol Weiss-Lechnert, aki például a pozsonyi Vösövő Egyetemnek volt.
Ez micsoda?
Hát ez visszautal a bécsi projektünkre, mert hogy Bécsben megcsináltuk a budapesti Határtalan Design előtt ugyanezt a zene kortárs ékszer, de nemzetközi összefüggésben, amikor is az ékszertervezők is reagáltak kortárs zenére, és ebből egy pár válogatást áthoztunk Budapestre, és a Carol Weiss-Lechner az Iván Buffa egyik darabjára alkotott tulajdonképpen két karmesteri pálcát, és a kitűző az...
Ezt nem biztos, hogy kitaláltam volna. Ebből lehetne egy játékot csinálni, hogyha valaki kitalálja, akkor kap valami ajándékot, mert ezért ez nem egyértelmű.
Igen, itt igazából nem volt arra a lehetőségünk, mert Bécsben ez úgy nézett ki, hogy a kortárs ékszeret mellett volt egy elég komoly arszpoétika, egy leírás, és szóval így nem lehetett mindent konzekvensen végigvinni, viszont ez annyira szép tárgyegyüttes, hogy én mindenképpen szerettem volna beemelni ide a budapesti kiállításba is. És akkor szintén a bécsi anyagból keveredik össze az itteni anyaggal. Mondhatom, hogy a geometrikustól haladunk. Jermakov Katit nagyon sokan ismerik, Kocsor Eszter Sárát nagyon sokan ismerik, viszont nagyon büszke vagyok arra, hogy itt van egy nagyon új fogásom, az Intonillo nevű Brüsszelben élő orosz származású fiú, aki hát a szakmai napunkon lenyűgözött az előadásával, mert hogyha itt látod, hogy össze ezek az elementek, ezek tulajdonképpen összeforgathatók, összepattinthatók, viszont olyan,
mint hogyha nyomdát látnánk, nyomdákat, ilyen ovális nyomdákat látnánk felfűzve, csak az egyik oldalon a nyomdák negatív bevésetben láthatók, míg a másikon pedig dombormű módon, és akkor ezek így egymásba illeszthetők.
Igen, és ezek irodalmi értékű üzenetek. Ez egy meleg fiú egyébként, és időben lépett le Moszkvából. Rettenetes dolgokon ment keresztül, és én azt gondolom, hogy a háborúval kapcsolatban is valami olyan elképesztő erős megnyilatkozásai vannak, hogy azt hiszem, hogy itt már tényleg a kortárs ékszernek az a szegmense látható, amikor a képzőművészet és a dizájn határán keletkezett alkotásokat láthatunk, és nyilván a kortárs ékszernél is számomra az az érdekes, hogy a műfaji határokat olyan szinten feszegeti, ami, hát elutasítom, hogyha valaki a kortárs ékszerben csak a használati érték oldaláról közelít, mert az egy rossz hozzáállás, és én azt hiszem, hogy ezek kis plasztikai értékű dolgok.
Itt elhagyjuk az ékszereket, és belépünk a templom főhajójába, két oldalt, valami egészen mókás, biomorf lények, már-már tényleg lényeknek néznek ki, ilyen süniknek, tenger alatti süniknek néznek ki. Mik ezek?
A lisszaboni kontextillel akarunk most nagyon összekapcsolódni, és egy-két olyan csodát állítunk ki, amik, hát az egyik oldalon Konrád Juszczynszkinek egy pitypangból készült csodáit láthatják. Ő egy designer, de egyébként ezek már bőven képzőművészeti alkotások. És akkor a másik oldalon pedig Földi Kingának a nagyon-nagyon szép textil plasztikái, és hátul majd fogják látni az Ana Lima Neto portugál nagyasszonynak a gyönyörű textil installációját, ami fémből van mellesleg.
Most még léptünk itt négy lépést, és akkor rögtön itt találtuk magunkat a kortárs design bútorok között. Mesélj erről egy picit, itt középen látom, hogy hajlított bútor a téma. Erről majd Radnóti Tamás beszél, a férjed, aki itt a szervezőtársad is a Határtalan Design című kiállításban. Melyiketek beszél a bútorokról, Tamás, te vagy?
Én azt hiszem, hogy egy pár szót mondanék a nemzetközi válogatásról, és akkor átadom a szót utána a Tamásnak a hajlított bútor történetre. Tehát az egy fontos dolog, hogy itt, ahogy mondtad a felvezetőben, hogy 10 tematikai egység van, és az egyik tematikai egységben láthatják a látogatók a holland válogatásunkat, és itt egy ikonikus alkotóval indítunk itt is, a Gerrit Rietveldel, és a legelső cikk-cakk székét, és a legutolsó munkáját, a Steltman széket kaptuk meg a gyártóktól, mert hogy ezeket a bútorokat még mindig gyártják. Illetve a lengyeleknél szintén egy ikonikus alkotóval indítunk, a Roman Mozdelskivel, és azt hiszem, hogy a kettőnél az a fantasztikus, hogy mind a kettő, kétszer-kettő csoda egy csoda, és nekem mindig az fáj, hogy ahol születtünk és ahol vagyunk, tehát Roman Mozdelski nem tudott úgy kifutni nemzetközi szinten, pedig a tehetsége alapján, meg ő alapította a Wuji Design Egyetemet, mint a Gerrit Rietveld, akiről mindenki tud a világban. És aztán akkor, ha tovább megyünk, akkor végül is egy nagyon-nagyon széles körű válogatás van a lengyel anyagból is, illetve a holland anyagból is. Hát egy-két dolgot kiemelek, mert például mi alapítottuk a Határtalan Design díjat, amit idén a Rondin kapott, és ők egy olyan fiatal csapat, akik kifejezetten új összefüggésben, úgynevezett upcyclingban hoznak létre új tárgyakat régi üvegtárgyakból, és ez egy olyan lenyűgöző csillár kollekció, amit itt látunk, ami teli van humorral, teli van innovációval. Nagyon örülök, hogy egyébként a Budapesti díjat, tehát a Határtalan Design díj Budapesti díját azt ők kapták, és nagyon-nagyon örülök neki.
Akkor most itt átvettük a stafétabotot a Szilvitől, mert közben itt tódulnak a látogatók is egyébként, úgyhogy itt a helyszínen megvan ennek a varázsa, hogy élő a kiállítás, és nem csak a tárgyak vannak. Mesélj nekünk erről a részről, ahol a hajlított bútorokról meséltek, és kiállítotok nagyon sok, elsősorban széket, de mindenféle technológiai dolgot is, amiből érteni lehet, hogy működik ez az egész.
Igen, ez úgy alakult, hogy van egy kollégánk, az Elszabó László, akinek van egy 150 darabos magángyűjteménye hajlított bútorból. Ő Tonet képviselő volt a 90-es évek elején, és ott szeretett bele ebbe a dologba, amiben nem lehet nem beleszeretni, mert úgy, ahogy elkezdtünk vele foglalkozni, ez maga a fantasztikus csoda, és nem véletlenül lett ennek a résznek az a címe, hogy a 180 éves európai történet, mert hogy ez egy nagyon tipikusan közép-európai történet, és mégis világhírű, ugye, hát mindenki tudja. Tehát volt neki, vagy van neki ez a gyűjteménye, és úgy kezdtük el, hogy ez a gyűjtemény nem egy múzeumi értelembe vett gyűjtemény, nincsen katalogizálva, nincs rendszerezve. Tehát az biztos volt, hogy ha nekivágunk, akkor nem úgy fogjuk csinálni, nem lemásolunk egy másik Tonet kiállítást, amiből nagyon sok van a világon, ezt gondolom el lehet képzelni, tehát gyönyörű kiállítások vannak, mivel fantasztikus gyűjtemények vannak eleve. De mi azt találtuk ki, hogy akkor bemutatjuk ezt a fejlődést abból a szempontból, hogy ennek milyen sokféle aspektusa van. Tehát egyrészt nem csak design, nem csak technológia, nem csak esztétika, hanem rengeteg egyéb aspektusa van, tehát kiválogattuk azokat a székeket tőle, amiket így belegondoltunk ebbe a idősávba, ugye ebbe a 180 évbe, és ehhez kiegészítettük olyan darabokkal, amik neki nincs meg, vagy valami miatt például a ezelőtt 150 éve tervezett darabot ma is ugyanúgy gyártják, tehát ott van a régi szék, meg a mai gyártott szék egymás mellett, ugyanaz a sorszámmal.
Működik is a Tonet gyár egyébként?
Több helyen működik, persze. Hát ez is egy nyilván üzleti, ez érdekes, hogy üzleti rádiónak ez nagyon tanulságos lenne, hogy ez hogy alakult, és egyébként ez az egyik legfantasztikusabb aspektusa, amit így esetleg üzleti alapon is föl lehetne dolgozni, mert ugye mi azért nem annak a fő szempontjából dolgoztuk föl, de megértve azt, hogy ők, amikor ezt elkezdték csinálni 1850-es évek elején, akkor tulajdonképpen semmilyen hagyománya nem volt annak, hogy hogyan kell céget fölépíteni. Semmilyen szempontból, se gazdaságilag, se működtetésileg se financiálisan, ugye, tehát ők családi vállalkozásként kezdték, és 10-15 év alatt gyárakat építettek úgy, hogy közben Európa szerte vagy világszerte elkezdték tudni ezt terjeszteni, tehát megcsinálták azt a struktúrát, amivel ez az egész vertikálisan ugye működik, ez már elég nyilvánvaló.
És tehát, aztán bevontak egy csomó fontos tervezőt is, híres hát tervezőt.
Később volt, de az első időben nekik nem volt, tehát a legklasszikusabb székeknek nincs tervezőjük, vagyis ők maguk voltak a tervezők, de hogy ugye itt meg az egyik tablón lehet látni, hogy Európában hány helyen építettek képviseletet, kvázi irodaházat, a Vigadó téren ma is áll a Tonet irodaház, meg a Váci utcába. Tehát ez a része egy nagyon érdekes feldolgozást igényelhetne gazdasági oldalról szerintem.
Mesélj egy picit még itt a székekről. Nyilván itt látjuk a technológiát is, hogy hogyan hajlították a fát a bútorokhoz, amelyiket izgalmasabbnak találott témát.
Hát igen, ahogy mondtam, ezt próbáltuk így időrendben, tehát nem véletlenül a tablókon nagy évszámok vannak, hogy ilyen ugrásokkal hogy megyünk az időbe előre, és ahhoz mindig próbáltunk valamilyen történetet csatolni. Az elején ez a technológia kialakulása nyilván egy elég fontos történeti fázis, tehát hogy nem csak úgy hirtelen kitalálták, hogy a fát meg kell főzni kvázi egy üstbe, egy gőz tartályba, nagy gőz nyomás alatt, hanem ennek hosszú küzdelem volt az útja, hogy amire eddig eljutottak, de amikor ez úgy kialakult és kiforrott, és hát mint mondtam, ezt tulajdonképpen ők csinálták a gépeket is hozzá, meg az eszközöket, tehát ezért is érdekes. Az annyira forradalmasította ezt a folyamatot, hogy hát egyrészt a mai napig így csinálják, másrészt pedig rengetegen rögtön elkezdték másolni persze.
Ezek közül, a bútorok közül itt melyik a legritkább, meg tudod nekem mutatni?
Mondjuk elég ritka rögtön a numero 1-esnek nevezett darab, ami a, hát azért egyes, mert első sorszámmal készült, már Tonet kinézetű szék. Nyilván ezeknél a daraboknál az évszám mindig nagyon rizikós, tehát itt ne gondolja azt valaki, hogy ki van írva, hogy 1855, akkor az abból a korból való, de pontosan azért, mert hogy ugye mai napig is gyárthatják ugyanezt a típust, de azért ez itt nem erről van szó, tehát ez a darab konkrétan biztos, hogy nem mai darab, de azért ennyire, hogy mondjam, ilyen anyaganalizálási módszerrel megmondani, hogy pontosan ez mikor készült, ezt nem tudjuk. Lényeg az, hogy maga a típus, amiről szól ez a darab, az akkori.
Nagyon-nagyon szépek. Hogyha még egy kicsit tovább lépünk itt a kiállításban, mert még van azért egy pár perc a műsorból, akkor mi az, amit még mesélnél itt ezekről a csodaszép bútorokról, meg egyéb dizájntárgyakról?
Hát mondom itt, ha így a rádióban elég nehéz a tablókról meg a
mutatunk majd fotókat.
Ja, igen, de mondom, ismétlem, hogy nagyon fontos volt nekünk, és ebbe Rostás Péter nagyon sokat segített a múzeum részéről, aki az igazán a tudója bútor történeti szempontból, hogy milyen egyéb információval egészítünk ki egy széket. Tehát, hogy megvan a szék a gyűjteménybe, és akkor az a parlamentnek a 902-ben a parlament elnökének volt a széke. Tehát ezek azért nem a lomtalanításban nem nagyon található darabok, így, ha így vesszük, mert ugye a Tonetnek van egy ilyen egyébként jó értelembe vett dolga is, hogy ugye a lomtalanításban az emberek rögtön újra használják, és újra megpróbálják rendbehozni, és tehát egy örökérvényű darab. Szóval itt a legkülönbözőbb, vagy hogy például a Ferenc Józsefnek, Deák Ferencnek, vagy a miniszterelnöknek a 1867-ben ugyanolyan széke volt, ami 17 korona 50 volt a katalógus szerint a maga idejében. Úgyhogy ezek az érdekes összefüggések.
És hogyha túllépünk a Tonet bútorokon, akkor itt látunk még egy-két fantasztikus kortárs bútort a lengyel csapatból.
Hát nem tudom, hogy az előző beszámol, mert hogy itt aztán úgy folytatódik, ahogy egyébként a határtalan dizájn ugye alakult először, hogy a nemzetközi válogatás egy vegyes kiállításba volt bemutatva, itt a lengyel meg a holland fókusz egy rendhagyó dolog, hogy ott csak azok az országok művészei vannak, illetve tárgyai, de itt akkor tényleg vegyesen cseh, vagy portugál, vagy spanyol, vagy osztrák tervezőknek a legkülönbözőbb olyan tárgyai, amik szokás szerint önmagukba fontosak, mert azért válogattuk be, mint érdekesség, vagy mint fontos üzenet, amivel bírnak, tehát ezért vannak a tablókon a szövegek is, De itt a kiállításon nagyon jól megtalálják egymás mellett a helyüket, nem lakberendező értelemben, hanem hogy melyiket melyik mellé tesszük.
Hát ez a baj, hogy a műsoridőnk lejárt, rövidre van szabva, sajnos. Meddig vagytok még?
November 16-án van a utolsó nyitvatartás, tehát, és addig, nem tudom, szó volt a koncertekről, illetve műsorokról, tehát 6-a, 7-e, 8-a, 9-e hétvégén lesz 3 komoly zenei koncert, illetve egy kiállítónak egy performance-a, amelyik egy zenés, tehát lesz kíséret is hozzá, de nem nevezném koncertnek. Úgyhogy ezekre még mindenképp érdemes lenne esetleg jelentkezni, vagy jegyet venni.
Hát én azt mondom, hogy 16-áig még van azért jó sok idő, szerintem. Sok nincs, de 2 hét körülbelül, picit kevesebb, és ha valaki szeretne egy igazán menő, nagyon európer kiállítást látni itt Budapesten, akkor azt mondom, hogy jöjjön el és nézze meg a Határtalan Dizájnt itt a Kiscelli Múzeumban. Az imént beszélgettem Szigeti Szilvia textiltervezővel, illetve Radnóti Tamás belsőépítésszel, akik a főszervezői ennek a rendezvénynek, immáron több mint 2 évtizede. Gratulálok nektek, azért ezt itt nem tudom, el kell, hogy morzsoljam az interjú végén. A hallgatóknak köszönöm szépen a figyelmet, a műsor pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.